Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg most Isten igéjét úgy, amint azt húsvét ünnepe utáni első vasárnapra, fehér vasárnapra az igehirdetés alapjául rendeltek, és megírva találjuk Ézsaiás könyvében a 40. fejezet 25. versétől kezdve a következőképpen fennállva hallgassuk meg. Kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent? Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, kiteremtette az ott levőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja minnyájukat, olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban különleges a mai nap, fehér vasárnap az elnevezése, azért, mert az Óegyházban ezen a napon, húsvét ünnepe utáni első vasárnapon keresztelték meg a katehumeneket, azokat, akik egy-két év felkészülési idő után keresztelkedtettek meg, tehát kérték a keresztségüket. Hogyha életben maradtak addig, tudnilik üldöztetéses időszak volt, tehát sokuk az egy-két év alatt lehet, hogy elfogták őket, és nem kerül sor a keresztelőjükre. Éppen ezért, amikor az első keresztény gyülekezetekben ez nagy riadalmat okozott, hogy mi van azokkal, akik úgy haltak meg, hogy nem keresztelkedtek meg, hogy megnyugtassák őket, hogy nem az a fontos, hogy maga a vízkeresztség megtörtént-e, hanem hogy a szívükben mi volt, bevezették a vágykeresztségnek és a vérkeresztségnek a fogalmát. Mert igaz, hogy akartak megkeresztelkedni vízzel, és ez volt a lényeg, de nem keresztelkedhettek meg csak vérrel. És hát nem csak akkor az Óegyházban volt az, hogy fehér vasárnap kereszteltek felnőtteket, hanem ma is így van, hogy sok helyen, evangélikus gyülekezetekben ilyenkor keresztelnek felnőtteket, vagy tartanak konfirmációt. Hát nálunk a konfirmáció nem ilyenkor szokott lenni, pünkösd vasárnap, de például a szomszéd településen, Pécelen, most éppen ez előtti istentiszteleten, tehát 8:30-tól volt egy felnőtt keresztelő és egy felnőtt konfirmáció, hiszen egy évvel ezelőtt eskedtem őket, de ők úgy gondolták, ugye én nem szoktam megkövetelni azt, hogy már pedig meg kell, hogy legyél keresztelve, hiszen az nem szül jó vért, hanem azt szeretem, hát nem én szeretem, az Isten szereti szerintem, hogyha valaki saját maga akarja eldönteni azt, hogy hogyan szeretné a továbbiakban, milyen legyen az életút, milyen legyen a kapcsolat Istennel. És ők azt mondták, hogy ők szeretnék. Egyikük meg volt keresztelve, a másikójuk nem. Különleges ez a vasárnap azért, mert Isten mindig személyesen szólít meg, és ma is személyesen hív, szólít meg bennünket, akár végig sorolhatnánk mindenkinek a nevét, mert konkrétan nekünk akar, ahogyan a megkeresztelendőket megszólítjuk név szerint, ugyanúgy meg lehetne szólítani mindenkit név szerint. Neked ezt és ezt üzeni az Isten. Mit üzen tehát nekünk az Isten? Ünnepek után vagyunk, nagy hét eseményei, a nagypéntek, húsvét ünnepe után vagyunk. Ilyenkor, olykor ránk jön egy levertség, egy lehangoltság, hiszen vissza kell zökkennünk a hétköznapi kerékvágásba. Újból mellbe vágnak a hétköznapi események. Betegség, munkahelyi problémák, iskolai problémák. Én is hazamentem húsvét hétfőn, még beszélgettünk a nagybátyámról, hogy sajnos nincs jól, még a kórházba vissza kellett menni, mire hazajöttem, estére jött a telefon, meghalt. Vissza kell, hogy zökkenjen az ember a régi kerékvágásba. És akkor úrrá lehet az emberen a lehangoltság. Találkozunk azzal, egyre inkább komolyan kell vennünk azt, hogy drámai a helyzet a mi kis kontinensünkön. Sokan vannak, akik megfogalmazzák, persze nyíltan nem teszik, ez a harmadik világháború, ami elkezdődött. Csak hát persze, miért mondanánk ki? Miért riogassunk bárkit is? De szembe kell nézni azzal, ami körülvesz bennünket. Valami hasonló lehangoltság, valami hasonló erőteljes nehézség volt az, amivel a tanítványoknak szembe kellett nézni, hasonló megrázkódtató élmény, hogy három évi erőfeszítés esik kútba számukra Jézus halálával. Azt olvastuk éppen az oltár előtt, hogy ott vannak bezárkózva a szobába, nem várakoznak Jézus feltámadására, hanem félelemmel telve, tehetetlenül, kétségbeesve vannak ott együtt. Ézsaiás is a mai igében kifáradt, leamortizálódott, kiégett emberekről ír. Érdekes, ugye ma már szinte mindenki ismeri a kiégésnek, a burnoutnak a szindrómáját, vagy legalábbis nagyjából hallottunk róla, még ha nem is tudjuk igazán az okokat, meg hogy kiket veszélyeztet ez leginkább, de az az érdekes, hogy amikor az óvodásoknak tartott előadást a szerdai napon Pécsi Rita, akkor ő már arról is beszélt, hogy van óvodáskori kiégés. Ezen még én is felkaptam a fejemet, hogyan lehetséges, hogy óvodások kiégnek. Azt mondta, azért, mert rettentő sok programmal vesszük körül őket. Azért, mert ilyen külön óra, olyan külön óra, most amolyan külön óra. Most már értem az óvónőinket, hogy miért is mondják azt, hogy ne legyen még külön óra a gyerekeknek. Azért, mert nekik ez még nem való. És ezt már a nevelés kutató tudja és látja, hogy milyen következményei vannak. De térjünk vissza. Felnőttkori elfáradás, leamortizálódás. Érdekes az, hogy együtt említi Jákobot és Izraelt az Isten igéje. Ugye ugyanarról az emberről van szó. Jákob a csaló, aki nem tud várni arra, hogy Isten elvégezze a munkáját. Mondhatjuk azt, hogy a nem hívő ember, az Istenben nem bízó ember. Izrael, uszkve két évtizeddel később, ugyanaz a személy, aki már küzdött az Istennel, már szembe mert nézni vele, aki már szembe mert nézni saját magával, a bűneivel, aki már nem menekül Isten elől, önmaga elől, a bátyja elől, aki megesküdött, hogy megöli, hanem megbékél a testvérével. Megbocsátanak egymásnak. És azt azért érdekes, hogy együtt említi Jákobot és Izraelt, hogy nem csak az Istenben nem hívő, nem bízó embert veszélyezteti a megfáradás, hanem Izraelt is, a megújult embert is, a hívő embert is veszélyezteti ez. Lényegében, amikor a tanítványok és Jézus életét olvassuk a Szentírásban, akkor az életútnak a paradigmájával találkozunk. Azzal találkozunk, hogy ugyanolyan lelkesen tudunk mi is elindulni a hit útján, mint ahogyan a 12 tanítvány. Kedvenc Jézus filmemben van arról szó, hogy Jézus maga köré gyűjti az embereket, és akkor ott van körülötte, nem tudom, 50 ember, 100 ember, és akkor szólítja, hogy kik azok, akik a tanítványai lesznek, ki az a 12. És akkor lélegzett visszafolytva várják az emberek, hogy ugye én is lehetek az. Ugye én is, engem is megszólít. És az egyik másik arcon lehet látni, amikor megszólítja Jézus, hogy de jó, én is az vagyok. Engem is elhívott. Mert nincsen nagyobb dolog annál, mint amikor Jézus megszólít bennünket. Szóval lelkesedéssel elindulunk, fogadkozunk, mint ahogyan Péter fogadkozik, hogy ő mindent megtesz Jézusért. Szolgálunk, megfogadjuk, hogy kitartunk, mindvégig vele leszünk, mindig megyek ezután gyülekezetbe, mindig ott leszek, lehet rám számítani. Igen ám, de jön nagy péntek, jön a mélység, amikor végig hallgat az Isten, amikor minden saját magunk által fabrikált válasz megdől. Ez az életnek a paradigmája. Elindulunk lelkesen, valamilyen irányba, de utána jön a nagypéntek, jön az élet mélysége, és minden egészen addig kialakult véleményünk vagy tervünk romba dől, és nem tudjuk, hogy mi újság, merre, hány méter. Eljutunk oda, hogy félünk, hogy bezárkózunk, ahogy a tanítványok bezárkóztak abba a szobába, bezárkózunk a saját világunkba, elhatárolódunk másoktól, elhatárolódunk az Istentől is, és mi történik? Mi a feltámadásnak az üzenete? A zárt ajtókon keresztül átlép be a feltámadott a tanítványok közé. Nem csenget, nem kopogtat, nem kell neki ajtót nyitni, egyszerűen megjelenik. Egyszerűen, amikor ő akar, akkor megjelenik. Erről szól a húsvét utáni 40 nap. Amikor ő akar, megjelenik az életünkbe, a bezárkózott életünkben. Mi lelkigondozók nagyon gyakran megkérdezzük azt, hogy hogyan lehet feldolgozni a fájdalmakat, hogyan lehet feldolgozni a veszteségeket. Általában most már ugye annyira ebbe az irányba megyünk el, ebbe a gondolkodásba, hogy már a leghétköznapi ember, aki nem igazán tanult ilyen tekintetben, és tudja, hogy persze fel kell dolgozni valahogyan. Most én éppen dolgozom fel a bajokat. És akkor én, mint lelkigondozó, arra nézek, hogy de hát Jézus hallatlanul egyszerű megoldást kínál. Nem valami tréninget kínál, hanem azt mondja, az a valóság, hogy szenvedni kell. E világon nyomorúságotok lesz, mondja Jézus. De veled leszek egészen a világ végezetéig. Ebben biztos lehetsz. De segítelek. És menj, és hirdesd azt, hogy én veletek vagyok. Hirdesd azt a békességet, amit nektek adtam. És bocsáss meg. Ez az egyszerű üzenet. Magyarul ne forduljunk magunkba, ne a magunk sebeit akarjuk nyalogatni állandóan. Hogyan fogom én szegény feldolgozni azt a sok-sok bajt, ami ért? Fordulj Jézus felé, fordulj kifelé, és bízz benne. A megfáradás mindig abból van, hogy befele fordulok. A felfrissülés mindig attól, hogy kifele fordulok. Nagyon fontos dolog, hogy a megfáradás az mindig független kortól, edzettségtől. Sőt, talán még az edzettebbek hamarabb elfáradnak. Eszembe jut annak a fogorvos nőnek a riportja, nemrégiben a rádióban beszélgetett valakivel, aki talán olyan 28-29 éves korában kezdett el futni. Most ilyen 40-valahány éves, és ilyen ultramaraton futó, hát nem is tudom, 24 vagy 26 óra alatt ilyen 200 kilométer körüli távokat teljesít. Hát úgy azt mondtam magamban, hogy na, hát nekem ez biciklivel is sok lenne. És akkor megkérdezték tőle, hogy most hogy ő nem fáradt ebbe bele. Azt mondja, talán valószínű azért, hogy nem kezdte kisgyerekkorában. És akkor azonnal bevágódott az, amit ő is mondott, hogy hát az élsport az nem kóser. Hát a legtöbb ember, aki élsportol, tönkreteszi saját magát. Ő teljesen laikus módon, szabadon, örömmel, nem a pénzért. Na ez valami. A túl nagy tréning lehet, hogy az ellenkező hatást váltja ki. Én arról beszéltem vasárnap, húsvét vasárnap, hogy pihenésre van szükség. Most úgy folytatom, úgy kapcsolom össze az Istenben való bizalmat a pihenéssel, hogy a pihenés azt jelenti, hogy nem én teszek valamit, hanem merem ráhagyni magamat az Istenre, merek bízni benne. Végre már nem magam akarom megoldani az életemet, hanem pihenek. Hallgatom az igéjét, megszentelem az ünnepnapot, oda viszem a problémáimat, őt kérem. Nem önbizalmam lesz, hanem Jézus bizalmam lesz. Az más kérdés, hogy ebből a Jézus bizalomból egy nagyon egészséges önbizalom alakul ki. De nekünk nem az önbizalmat kell építeni. A Jézus bizalmat kell építeni. Végül azt mondja az igénk, hogy megújul, akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul, szájra kelnek, mint a sasok. Miért a sasokat hozza? Hát valószínű azért, mert a sasok azok nagyon erős állatok. Valahol olvastam, hogy egy nagyobb méretű sas, akár 4-5 kiló is lehet, 2,5-3 méteres szány fesztávolsággal, és már olyat is hallottak, vagy tapasztaltak, hogy egy 110 kilós borjút megölt. 110 kilós állatot egy 5 kilós. Hát micsoda erő van ebben. De most én inkább a látásra szeretném a figyelmet oda irányítani. Tudnék, a sasnak érdekes, a szemében nem csak 3 fotoreceptor van, mint az ember szemében, vörös, zöld és kék, hanem még ott van a negyedik is, az ultraibolya. Ő olyan dolgokat lát, hát nem véletlen tud, irdatlan magasból, ahonnan mindent lát, az összefüggéseket látja, egy kis pontra azonnal fókuszálni és lecsapni. Ő olyan dolgokat is lát, amit mi nem látunk. És hát ugye a hitben is vannak ilyen dolgok. Olyan dolgokat meglát a hívő ember, amit egyébként nem látunk. Arra akar bennünket buzdítani Isten ezzel a sas képével, hogy az ember orientációja egyre szélesebb legyen. Mint a sasé. Az egész összefüggést lássuk. Ezzel szemben mit tapasztalunk? Az emberek orientációja satnyul. Figyelem, hogy hogyan közlekedünk. Így. Lefelé horgasztjuk a fejünket, nézünk valamit, valami gagyi, kétdimenziós képet. Ahelyett, hogy a körülöttünk levő fantasztikus világot néznénk. Amikor beszéltem az időről, akkor kaptam egy linket arról, hogy milyen egy elmélekedést, egy meditációt az időről, és hogyha jól ismertem fel az egyik embert, aki ott beszélt, akkor az nem más volt, mint az a toronyóra mester, aki a mi toronyóránkat is javította, hát most is kell javítani egyébként. De lényeg az, hogy ő beszélt arról, hogy most már mindenütt vannak órák, de a toronyóra az egészen más, mert arra föl kell nézni. Ehelyett, ugye ez nem tudom az evolúciót, hogy lehetne fordítva mondani, mert ez fordított evolúció. Lefelé horgasztjuk a fejünket, a templom toronyóra fölfelé irányítja a tekintetünket, hogy emberek legyünk, Istenhez tartozók. Tehát a sas képével Isten az orientációnkat akarja megváltoztatni, hogy fölfele tekintsünk, és nagy perspektívában lássuk az életünket. Például úgy, és ez a záró gondolatom, hogyha elhúny valaki, elvesztítünk valakit, akkor ne azt mondjuk, mint amit a múlt napokban a televízió, hogy pótolhatatlan vesztesség ért bennünket, hanem azt mondjuk, hogy egyedülálló ajándékot kaptunk abban a személyben, akit gyászolunk. Egyedülálló ajándékot. Nem veszteséget könyvelhetünk el, hanem óriási ajándékot kaptunk a műveink keresztül, az életművén keresztül az Istentől. Elérte az élet célját. Átadta, amit Isten rábízott, hogy rajta keresztül mi megkapjuk. És Isten továbbra is adni fog. A pótolhatatlan ő. De őt soha el nem fogjuk veszíteni. Mert ő megjelent. Mert ő nem maradt halott. Feltámadt és megjelenik a mi bezárt életünkben. Ő fog megerősíteni. Nem kettő, még csak nem is háromdimenziós perspektívát ad, hanem örökké való perspektívát ajándékoz. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, hálával megköszönjük, hogy minket, akik lehorgasztjuk a fejünket, lefelé bámulunk, és belefájdul a nyakunk, a gerincünk, kérünk téged, hogy segíts felemelni a tekintetünket, meglátni az egészet, az összefüggéseket, mindazt a fantasztikus ajándékot, amit te haláloddal, feltámadásoddal ajándékoztál. Köszönjük neked a reménységet, amit nem akarsz, hogy elhalasszunk, hanem hogy ezzel a reménységgel, hogy te vagy a feltámadás és az élet, ezzel a reménységgel menjünk tovább utunkon, húsvét után. Amen. Énekel.